Sziasztok, Markovics Vanda vagyok, a Mapel Kronika főszerkesztője, és ez itt a Mapel Kronika Podcast. A vendégem Tarnai Laci.
Szia Laci.
Szia. Szeretném, hogyha elmondanád a hallgatóknak, nézőknek, hogy ki vagy te, a Mapelnél mit dolgozol.
Köszönöm szépen. Sziasztok, mint a Vanda bemutatott, Tarnai Laci, vagy Tarnai László vagyok. A Mapelnél már lassan 10 éve dolgozom. A partnerszolgáltatási osztályon, ahol műszaki feladatokkal foglalkozunk, mint például a reklamációk kezelése, különböző rendezvényeknek a lebonyolítása, segítése, ott műszaki feladatoknak az ellátása, plusz általában nagyon sok szaktanácsot végzünk, és segítjük a partnereket a helyszínen. Az osztályon területi vezetőként tevékenykedem a nyugati területen, és a srácokkal próbáljuk megoldani a feladatokat a lehetőleg gyorsabban is, és leggördülékenyebben. Ezzel foglalkozom minden napokban.
Nem is tudtam, hogy vezető lettél, vagy erre így nem figyeltem oda, úgyhogy gratulálok. És akkor megkérdezzük el ezt a nagy tapasztalatú szakembert arról, hogy sokat mondjátok ti, hogy a burkolásoknak a lelke az valójában a megfelelő fogadófelület előkészítés. Így a kiegyenlítés, azt már sokszor kiveséztük, meg talán az egy evidensebb feladat a munkaszakaszok közül. Viszont az alapozásról lenne néhány kérdésem, ami miért kell, ha minden tökéletes a felületen, akkor vajon kell-e, ha meg nem, akkor a tökéletlenségekhez képest mi az, amit használjunk, és aztán a végén térjél ki arra, kérlek, hogy azért az fogadófelületek anyaga is lehet más és más, hogy akkor van-e megfelelő megoldás, például egy alapozással.
Rendben.
Jó?
Oké.
Okay, kérlek szépen.
Jó.
Kezdtem a regényt.
Nagyon jók voltak a kérdések egyébként, mert ebből a szemszögből pont jó meg lehet közelíteni. Igen, hát a kiegyenlítés azt mondom, hogy egy nagyon alap dolog, tehát nagyon sokszor találkozunk vele, nagyon sokszor átrágtuk, már beszéltünk róla, és szorosan hozzá kapcsolódik maga az alapozás is. És volt egy nagyon jó elbújtatott fél kérdés az introdba, vagy a megszólalásodba, méghozzá az, hogyha jó az a helyzet, akkor kihagyható-e.
Igen.
És általában azért szerencsére a kivitelezők nem nagyon gondolkodnak ebben, hogy egy alapozást kihagyni.
Tehát most mondom, már, ugye? Most már, tehát, igen. Ez egy elért eredmény.
Igen. Én azt mondom, hogy ezzel talán nincs is nagy probléma. Itt az, hogy miért alapozunk. Ebben viszont nagyon sok különbség van, és tényleg itt lehet arról beszélgetni, hogy az az ajzat az jó-e, tehát alkalmasan mondjuk burkolat fogadására megfelelően volt képes-e, vagy valamit tennünk kell vele, hogy az legyen, a mapáj tud erre is megoldást adni, és ezeket bár nem szoktam alapozóknak hívni, de szerintem ilyen említés mentén azért beszélhetünk róluk, illetve a harmadik problémakör az pedig az, hogy ha gondosak és körültekintőek vagyunk, akkor mondjuk számításba jöhet még nem csak az ajzatnak a volt képességének a miensége, hanem az, hogy az az ajzat az megfelelően kiszáradt-e már. Azaz ebből a szempontból is alkalmas-e burkolásra. Ezt azért még mindig kevesebben ellenőrzik és kevesebben nézik meg, de már ebben is nagyon nagy a fejlődés. És ez csak tényleg említés szintjén, hogy ha ilyen probléma van, akkor ezt mindig el szoktuk mondani, hogy aki mapelyanyagot használ és épít be, annak jár ez a szolgáltatás, hogy mi ebbe segítünk, ha ők megkeresnek minket. Tehát akár egy ilyen ajzat maradék nedvesség tartalommérésre tudunk benne segíteni.
Olyan módon, hogyha a kivitelező találkozik ezzel a kérdéssel, akkor ti kimentek és megnézitek, hogy mi a helyzet.
Igen, tehát ebbe segítség kell, vagy kétsége van, akkor tudunk ebbe segíteni, és akkor együtt el tudjuk dönteni, hogy melyik feladatra milyen anyag kell, és akkor itt csak annyit jegyeznék meg a nézőknek, hogy ugye erre a problémára is vannak, úgymond, most rosszul fog fogalmazni, alapozók, de nem így hívjuk, nedvességbezáró anyagok, maradék nedvességbezáró anyagok, amik gyakorlatilag alapozók, tehát ezekkel nagyon fontos hangsúlyozni, hogy egy olyan ajzatot tudunk megvédeni, mármint a burkolatát a fölfele jövő párától nedvességtől, ami szó szerint egy maradék nedvesség, tehát egy olyan rendes rétegrend van megalkotva, ahol ugye a talajpára nem tud fölfele jönni, nem tudja megtámadni a burkolatunkat, a rétegrendnek a további elemeit. Ott ugye azért, mert mondjuk sietni kell, ködbér lesz, betervezett a munka, de kéne haladni a következőre, és egyszerűen valami miatt ez nem akar kiszáradni.
Van-e egy korlát ebben az esetben, hogyha nem akar kiszáradni egy rajzat, ahogy te fogalmazol, viszont meg kellene csinálni már valamilyen okból a rétegrendet, van-e a nedvességnek limitje, hogy mennyi az a maradék nedvességtartalom, ami mellett ez a megoldás, hogy rákerül egy pár ezerű réteg, valóban megoldást jelent? És igen, mi ez
abszolút,
a határ?
Abszolút van. Ezek anyagok, az, hogy melyik anyaghoz nyúlunk, az válogatja. Tehát itt tudnunk kell azt, hogy milyen nedvességtartalom az, ami a
és akkor azt szerint tudtok alapozót, vagy párt, hogy hívjuk ezt?
Nem is párzáró, mert a párzáró az inkább
szóval
az,
mondom, lezáró, nem?
Az ipari padlóknál szoktunk így legköznyebb fogalmazni párzárókról.
És hogy hívjuk?
Kipárolgásgátlók egyébként. Maradék nedvesség bezáró.
Jó.
Alapozók.
És akkor ezeknek a maradék nedvesség bezáró alapozóknak a hatékonysága az változó, és rá tudjátok szabni a szükséges.
Igen, itt vannak egyszerűbb anyagok, amiket nagyon közkedveltek, például vannak olyan anyagok, csak hogy említsek egy terméknevet, MAPE Proof Primer, ami nagyon elterjedt a kivitelezők körébe. Ezzel a piacon nem mondom, hogy egyedüliként szereplünk egy ilyen anyaggal, de nagyon kevés gyártónak van.
Ezzel nagyon magas maradéknedvesség.
Nem is azért, hát ebben van nagyobb teljesítmény, viszont az átlag feladatokat, és az átlag ez annyit jelent, hogy körülbelül 4,5%-os, 4,5 cm%-os nedvességtartalomnál még bevethető ez az anyag, egy 2 rétegű vagy 3 rétegű hengerléssel tudjuk felvinni, egy komponensű.
Muszáj kérdezzek valamit, lehet, hogy ez egy laikus kérdés, de ha én lezárok egy arzatot, akkor annak a nedvességnek csak kell valahol távoznia. Hol fog ez a nedvesség távozni egy szerkezetben?
Ez a maradék nedvességtartalom, tehát amikről beszélünk.
Igen,
ugye ez
igen.
És akkor itt lehet, hogy beszéltünk arról is, hogy ez mi az egészséges maximum. Itt is gyártók, illetve megoldások, különböző anyagoknál váltogatják ezt az értéket, de valahol az nagyon egészséges bezárás, az nálunk a MAPE-nél ez a 6,5 cm%.
És ez milyen összefüggésben van az én kérdésemmel?
Olyan összefüggésben van, hogy ennél nagyobb nedvességet például nem zárunk, nem javaslunk bezárni.
De ez nem azt jelenti, hogy önnek a 6,5%-nak nem kell valahova eltávozni?
Ez elmegy a falak felé.
Falak felé,
ez problémát egyébként nem okoz, sőt még a gyakorlat azt sem mondja ki, hogy egyéb, vannak egyéb párzáró megoldás, most ezekben nem akarok belemenni, mert az alapozókról beszélünk, de vannak alátét lemezek, amik például egy szigeteletlen rajzathoz tudunk beépíteni. Ott van egy olyan előírás, hogy ezt mind megcsináljuk, és kell egy perforált szegély, hogy segítse a alulról jövő párának úgymond a kipufogását. Kent anyagoknál nem kell, nem szokott ebből.
Uh-huh. Tehát ez annyira csekély, hogy ezt a
szerkezetet visszaelőszegünk. Ezért is van ez a, azt mondom, hogy 6-6,5%, és valahol itt kell gondolkodni. Uh-huh. Ide már ugye epoxi gyanták kellenek, például a Primer MF, és hogyha ezt a terméket nézzük, akkor nem tudjuk, ez egy Primer benne van a nevében, úgyhogy azért alapozásról beszélünk itt is. Ez egy komolyabb anyag, ez egy picit munkásabb anyag, itt úgy néz ki a dolog, hogyha maradék nedvesség tartalom mondjuk 5%, akkor ezt ki tudjuk ajánlani, illetve tudják használni. 2 rétegbe kell mindig legalább gondolkodni ezekbe az anyagokba. Egy epoxi gyantánál felkerül egy első réteg, az megszárad, és akkor utána kap egy következő réteget, amit viszont egy karcolmok szórással kell ellátni. Ez egy elég sok karcolmokot jelent, olyan 3 kg per négyzetméter. Tehát nem láthatjuk a gyantát már, teljesen takarni kell. És innentől kezdve gyakorlatilag két legyet ütöttünk egy csapásra, mert megvan az alapozásunk is, meg megvan a nedvességbezárásunk is. Erre visszasöpörjük a felületről maradék karcolmokat, és lényegében egy száraz, jól kötött karcolmokolt felületünk lesz, amire már egyébként a kiegyenlítés vagy a csemperagasztó, vagy bármilyen egyéb rétegrend fölépíthető.
Szuper. Vannak-e más olyan, nem akarok hibát mondani, hanem az a tulajdonságok, amelyek indokolják a speciális képességekkel rendelkező alapozó használatát is.
Igen.
Tehát akkor azokról még szólok próbaszerűen, ha sok van, ha nincs sok, akkor akár mindent is.
Én azt mondom, hogy a problémák tényleg, ugye most kiveséztük talán a maradék nedvességtartalomnak a problémáját. A Primer MF-ről beszéltünk, egyébként ez egy nedvességbezáró alapozó, de emellett egyébként szilárdítani is tud. Ez megint csak egy
ez
jó
dolog. Ez egy kicsit olyasmi funkció, mint ami a ProSpace alapozónak is van?
Majdnem, ugye a ProSpace-ra csak azt mondjuk, hogy szilárdít, és akkor itt ugye beszélhetünk is a ProSpace-ról, mert ugye a következő probléma az az ajzatnak a nem megfelelő.
Igen, én most a szilárdításra gondoltam, hogy ebben ez a két alapozó hasonlít egymásra.
Igen. Én ezt a kettőt említeném egyébként erre a problémakörre. Tehát az, amikor ugye elkészül mondjuk egy esztrik, és nem volt megfelelő az utókezelés, vagy egyszerűen picit gyengébb lett a teteje. Ugye nagyon érdekes dolgok ezek, mert sosem alapozóval oldunk meg problémát. Tehát mindig egy picit mögé kell nézni a dolgoknak, ugyanis egy gyenge esztriknél például lehet, hogy nem feltétlenül kell megvenni ezt az anyagot, mert lehet, hogy csak egy felületi csiszolás elég neki. Ha egy picit vizesebben dolgozták be a betont, ugye minél többet simítja a könyves, annál jobban dobja föl a vizet, ül föl a tetejére.
És akkor lehet, hogy csak a tetejére
és az, hogy csiszolás. És egy cementtej fog kialakulni rajta, ami ugye látszólag egy szép felület, viszont az egy tapadásgátló réteg lesz. Ugye ezt alapozni nem jó. Az ajzatkiegyenlítőkből általában cementes ajzatkiegyenlítőt használnak a kivitelezők, megrendelők, mindenki ezeket ismeri, ezeket használja, alapjában véve ezek jó anyagok. Viszont a cementes anyagok zsugorodnak, és hogyha valami gyenge elválasztó réteg van rajta, akkor az fel fog jönni. Tehát, hogyha egy ilyen probléma van, akkor mindenképp kell egy csiszolás, lehet, hogy utána egyébként az ajzat már teljesen jó, és egy normál alapozás elég lesz rá. Ha nem jó, akkor gondolkodhatunk legegyszerűbb anyagban és legismertebb anyagban, ProSpace-ban, ami egy kész anyag, tehát egy pannás anyagról beszélünk, kimondottan arra készült és termékismertetője szerint is egy felületszilárdító anyag. Uh-huh. És itt nagyon fontos elmondani, hogy nem vállalunk olyanra garanciát, hogy mi a nem megfelelő hordképességű, illetve nem megfelelő keresem a szó, bocsánat, a
szilárdság, vagy mi van járunk most gondolatban?
Nem akartam mondani, csak a nem megfelelő teherbíró képességű ajzatot. Tehát itt ez egy abban az esetben jöhet létre, hogyha mondjuk készül egy esztrik, és ezt nem tömörítik, hanem csak bedobálják, és elkezdik lesimítani, vagy éppen létszer ütögeti lefelé, és húzza le. Ugye lehet, hogy lesz egy felületi keménység, viszont a felső kemény réteg alatt gyakorlatilag beszakad az esztrik.
Most itt lenne egy-két kérdésem. Nem tudom, hogy ezek a tulajdonságai egy ajzatnak, azok milyen ismérvek mentén fedezhetők fel. Mert hogy néha lehet kétség, hogy akkor most mi is van ezzel az ajzattal. Ezt tudom, hogy ki tud menni a MAPEA alkalmazás technikus, hívjátok is, mert szívesen kívánk. De azért beszéljünk róla, hogy mire figyeljen egy kivitelező.
Jó. Ez is egy nagyon jó kérdés, mert ha valaki járt már így, akkor a saját hibájából ezt nagyon jól meg fogja tanulni, és utána biztos vagyok benne, hogy meg fogja nézni, de aki járt már így, és nagyon tapasztalt, az lehet, hogy kerül még olyan helyzetbe, hogy egyszerűen nehéz neki észrevenni. És nagyon volt már több olyan példa, hogy kimentem egy építkezésre, és nagyon sokkal tapasztaltabb szakember, mint én voltam egyébként, és nem vették észre.
Hosszú évekkel ezelőtt, igen.
Így van. Igen, tehát, hogy nagyon régóta dolgozik, és tudom, hogy egy nagyon jó szakember, és megcsináltak több száz négyzetméter burkolást benne. Volt egy ajzatkiegyenlített rész, ami felvált, és azért vált fel, mert ugye ugyanúgy egy ilyen cementes felülés volt.
Tehát pont a cementes felület, az egyébként teszem, hogy olyan szép lehet ez a felület.
Gyönyörű a felület, és ugye nem vették észre, hogy
mondjuk... Na, azt hogy lehet észrevenni?
Hát,
megmondod, nem meg
karcolásra sehogy. Tehát azért mondom, hogy ez egy olyan probléma, hogy átlibbelhetünk felette. Egyébként úgy derült ki, hogy egy könyves kalapáccsal egyszerűen teljesen tökéletes házi vizsgálat, bárki már ellenőrizheti. Meg lehet vésni az ajzatot, egy vésőgéppel, kézi vésővel, oda lehet húzni neki egy kalapáccsal, sarkával, és hogyha ott olyan probléma, hogy a kemény felület ellenére beszakad az esztrik, és mondjuk alatta egy az ujjunkat körbe tudjuk tekerni, magyarul úgy szoktam mondani, hogy egy muskátló föl van alatta, igen. Na ezt...
Tehát várjál, van a karcolóba, ami ezek szerint nem mutat meg mindent.
Ha kemény a kéreg, akkor nem.
Ugye? És lehet, akkor van a kalapácsos történet, amit mondasz, az mindent megmutat?
Hát az ilyen jellegű problémát meg tudja mutatni. főleg, hogyha
de ezt rossz. Most azt mondod, hogy a kivitelező menjen a minél távolabbi sarokba és csapjon.
Én azt mondom, hogy ez a két legegyszerűbb próba, tehát drótkefe, snitzelre meg kell húzni, egy szöggel meg kell húzni, karctű, akinek van, illetve ugye kalapácsos próba. Pontosan amiatt, hogy a teljes keresztmetszetében az a tömörség megvan.
Most mondtad azt, hogy volt egy rész, ahol a kiegyenlítő feljött, akkor ezek
szerint... Már csak ott kiegyenlítettek. És ez azért jött fel, mert ugye mondtam, hogy a cementes kiegyenlítők zsugorodnak.
Igen, ezt értem.
És amúgy sokszor ugye ez az oka a felvállásoknak, hogy az ajzat, vagy valamilyen maradványos, vagy gyenge a tapadószilárdsága. Kiegyenlítő nem azért jön föl róla, mert nem jó alapozót gyártottak, vagy nem jó kiegyenlítőt, hanem ez a természetes folyamat, ami játszódik.
Mások mi is viselkedik, akkor a két
réteg. És többi helyen viszont csak ragasztottak.
És amit kérdezni akarok, az az, hogy ha van egy nagy tér, amit én majd le akarok burkolni, de először ki akarok egyenlíteni, akkor ezt a próbát egy helyen, több nem, helyen, hány helyen?
Több helyen, 3-4-5 helyen, akárhol 10. Tehát ez gyorsan megvan. Ez gyorsan megvan. Csak a proszfásszal kapcsolatban akartam ezt elmondani, hogy a proszfász az egy felület szilárdító, tehát az ajzatnak a tapadó felületét tudjuk helyrehozni, mindig elmondjuk, hogy igen, jól beszívódó anyag, nem higítjuk vízzel, lecsiszolunk mindent a felületről, ami oda nem oda illik, porkosz, cementtej, festék lett akármi, és egyszerűen egy locsoló kannával higítatlanul belocsoljuk az esztriknek a felületét, általában ilyen fél kiló 70 dek a per négyzetméter mennyiségben. Ennek be kell szívódni az ajzatba, és gyakorlatilag teljesen jól tud működni, azt mondom, hogy 10-ből 9 felületet meg tud szilárdítani. Vannak olyan esetek, amikor egyébként valamiért nem működik. Sőt, ugye azt sem tudjuk megmondani, hogy ez mennyire fog bemenni. Lehet, hogy csak pár milliméter tud lemenni, lehet, hogy le tud menni akár 2 centire is. És ugye itt jön az, hogy ha az anyag nincs betömörítve, és szétporlik alatta, akkor az már az ajzatnak a teherbíró képességéről beszélünk. Arra már proszfásszal nem igazán tudunk garanciát vállalni. Persze működhet, mert fel lehet tölteni az egészet proszfásszal, és gyönyörűen vihetik rá utána a targoncát, de az már egy más kérdés. Ott már el kell gondolkodni azon, hogy lehet, hogy ki kell lapátolni és megcsinálni újra. De itt is bíztatok mindenkit, hogy aki az anyagainkkal dolgozik, szóljon, és akkor van egy kétséges dolog, akkor a kolléga kimegy egy kis anyaggal, csinálnak közösen egy mintát, és akkor meg lehet róla győződni.
Azt kimondhatjuk, mindenki. Hogy a MAPE segítségigényre vételével a feltárás és a megoldás is biztos lesz?
Igen. Tehát azt mondom, hogy visszamérhetőek ezek a dolgok, meg tudunk róla győződni, akár egyszerű vizsgálattal, akár egy műszeres vizsgálattal.
És segítségeket ingyen van. Igen. Tehát érdemes igénybe venni. Van-e még olyan tulajdonság az ajzatnak, ami valamilyen speciális alapozást igényel?
Hát ha nem is speciális, hát ugye azt mondom, hogy speciális eseteket úgy kiveséztük, az alapozás, hogy egyáltalán elhagyható az alapozás, vagy miért kell alapozni, illetve milyen hibák lehetnek. Mert hogy talán a témáknak a címe ez is, hogy megpecsételődik a burkolatunk sorsa már az alapozásnál.
És igen?
Megpecsételődhet méghozzá azért, mert ugye azt kell vizsgálni, hogy hordképes-e az ajzat, és ez mindenek felett áll egyébként. Bármilyen drága alapozót veszünk meg, ezzel nem biztos, hogy ezt a problémát
kitűzik. Ez az első lépés, hogy amivel szemben.
Onnantól kezdve, hogyha egyébként az ajzatunk rendben van, és mi beszéljünk egy simán egy cement esztrikről, mert ugye vannak még ugye a gipszes padlók.
Én azt már szeretném megkérdezni, hogy az anyagokat tekintem.
Másabb történet, és akkor még egyéb padlók is vannak, de mondjuk így a legismertebbekről beszélve. Ha ez rendben van, akkor gyakorlatilag azt kell csak eldöntsük, hogy milyen ajzattal állunk szembe, hogy ez egy netszívó, vagy nem netszívó. Ugye nem netszívó az egy picit egyszerűbb ebből a szempontból, mert ugye ott minden stimmel, és van mondjuk egy meglévő hidegburkolat, vagy egy meglévő műgyanta, és az teljesen jól áll a helyén, és mondjuk beépíthető további rétegrend, mert éppen nem jön párterhelés, vagy akármi, akkor arra egyszerűen úgymond minden kivitelező szerintem tudja a választ, hogy nekem ilyen tapadó hiddal, és onnantól kezdve ragasztható ajzat kiegyenlíthet rá, tehát nem lesz vele gond.
Ez az, amikor
ez egy egyszerű, itt annyi van, hogy legyen egy zsírtalanítás előtte, mert az azért meglephet bárkit is. Uh-huh. Itt megint csak az van, hogy akkor zsíros felülethez fogunk tapadni.
Itt melyik alapozót szoktuk egyébként?
Sokféle alapozóhoz lehetne nyúlni, most nem akarok itt nagyon sok terméket mondani, én kettőt szoktam említeni, ugye az Ecoprint Grip Plus, ami egy kvarcfomok, szilikahomokkal töltött alapozó, tapadóhíd. Ez úgy működik, hogy kimondottan nem leszívó felületekre javasoljuk, és nem szabad vízzel higítani. Fel kell kenni, fel kell kenni. Itt annyit szoktam javasolni én, hogy csalóka az anyag, olyan, mintha nagyon gyorsan száradna, viszont pár órás állapotában még azért vizesebb anyagok vissza tudják oldani, mint például a hajzat kiegyenlítő, ahol ugye egy keverésbe körülbelül 5 és 7 liter közötti víz szokott belemenni általában. Meg kell várni vele másnapot. Tehát alapozzuk le, és várjuk meg a másnapot, és teljesen jól fog működni.
Van-e alternatíva ilyenkor gyorsításra?
Igen, pontosan ez miatt egyébként van egy anyag, amit én nagyon ajánlani szoktam, és én nagyon szeretem, ez az a Ecoprint T Plus. Ez pedig egy multifunkciós alapozó, tehát ez azért jó, mert töményen fel tudjuk kenni hengerrel, akár egy meglévő hidegburkolatra. Ugyanolyan tapadási képességekkel rendelkezik, mint a Grip. Uh-huh. Ezt azért mondom, mert a Grip-et tudom, hogy sokkal többen ismerik, mint az Ecoprint T Plus. Nem hígítjuk vízzel, fölkenjük, és körülbelül, hogyha jók a környezeti körülmények, tehát mozog a levegő, nincs hideg, nincs nagy pára, nincs bezárva, nem az van, nincs légmozgás, akkor azt mondom, hogy 1-2 óra múlva már szépen le tud üvegesedni a felületre, ragad, nem oldódik vissza. Tehát azzal 1-2 óra, 3 órán belül el lehet kezdeni a burkolást, vagy az ajzat kiegyenlítést. És amit még tud ez az alapozó, hogyha van egy cement esztriken, vagy akár egy gipsz esztriken, akkor oda mindenhova is jó lehet, és tudom higítani, tudom állítani az alapozót.
Akkor ez az Ecoprint T
Plus. Igen, igen. Tehát ez mondjuk egy erősen szívó ajzatnál el tudunk menni egészen az 1-4-es higításig, 4 liter víz, 1 liter alapozó. És ha már alapozás, akkor ez megint egy nagyon fontos dolog, hogy normál betonfelületek, esztrikeknél a jól ismert Primer G tökéletes megoldás, az Ecoprint T Plus még tökéletesebb megoldás, és ugye ennyiből jó, hogy kétféle hajzattípusra tudom használni. Viszont még nagyon sokan használják úgy az alapozókat, és ez jó a gyártóknak többet között, ha már mi vagyunk a MAPEI, akkor a MAPEI-nek, hogy megveszik a Primer G-t és töménnyel használják, mert többet vesznek meg belőle, de ez így nem mindig jó. Tehát azért, hogy maradjon a kivitelezőnek, meg a megrendelőnek is a zsebébe, és a munka is jó legyen, mindig meg kell nézni, hogy mennyire szív az az ajzat. Tehát ha minden szempontból jó, akkor van még egy dolog, az, hogy mennyire szívóképes. Ezt tudtam leellenőrizni, hogy teljesen egyszerűen kicsúrok egy kis vizet, egy ecsettel belenyúlok a vizes födőrbe, kinyomom, vagy egy fél pohár vizet kiöntök, és megnézem, hogy ez mennyire gyorsan tűnik el a felületről. Ha nagyon elrántja a vizet, akkor ott el kell rajta gondolkodni, hogy egy bőséges alapozást csinálok, vagy akár kétszer alapozok. És hogyha úgy döntök, hogy kétszer alapozok, egyébként nagyon sokszor lehet így dönteni, vagy érdemes, akkor igenis a Primer G-t egy nagyon szívó hajzatnál 3-1-es higításba nyugodtan meg lehet higítani, ezzel bealapozni a felületet egy hosszabb szűrű hengerre, akkor azt fogjuk érezni, hogy mondjuk akár egy 20-30 négyzetméteres szobából kijövve már leszáradt a felület, de akkor érdemes mondjuk egy 1-1-est keverni és megalapozni még egyszer. És ott viszont igen, azért száradjon meg az alapozó, de mi nem szoktuk javasolni azt, hogy most ezt 24 órát mindenképp ki kell vele várni. Igen, száradjon meg az alapozó, tehát nedves alapozóra nem üntsük rá, tócsás alapozóra nem üntsük rá, de viszonylag így egy Primer G-vel is gyorsan tudunk dolgozni, akár egy 3 óra múlva jöhet az ajzat kiegyenlítés.
Netszívó ajzatnál az Ecoprint T Plus és a Primer G között mi az a szempont, ami mentén én választok? Mert azt mondtad, hogy az Ecoprint T Plus is alkalmas.
Igen, a nedvesség. Én azt mondom, hogy a Primer G is egy tökéletes alapozó, és hogyha mondjuk olyan kivitelezők vagyunk, akik olyan helyen tudunk sokat dolgozni, hogy tudjuk az anyagot is vinni magunkat, tehát anyagosan tudunk vállalni, és szimplán esztrikes munkák vannak, mondjuk egy nagyobb projekten, drágább lesz az Ecoprint T, tehát ha csak nem vagyunk vele szorosabb kapcsolatban az alapozóval, mert éppen azt tetszik, akkor nem indokolt, teljesen jó lesz a
világé.
Én azt mondom, amikor vegyes felületek vannak, amikor vannak.
Igen, amikor váltogatni kellene.
Igen, és akkor ne az legyen, hogy valaki téveszt mondjuk, mert éppen ki van neki az, hogy segítsen az alapozásba, vagy csinálja meg, és mondjuk az egyiket pont a másik helyre fogja kenni. Illetve ugye nem kell két anyagot vinni a feladathoz, hanem akkor ott van egy anyagom. Ez lehet ugyanúgy a hétköznapokban is, tehát hogy veszek egy ilyen anyagot, bent van a raktáromba, bármikor elvihetem, akármivel találkozok.
De ebből a szempontból egy univerzális
segítség. Igen, sokkal univerzálisabb. Én azt mondom, hogy egy nagyobb tudású alapozó is, de azért egy pici ártöblet van a primergéhez képest.
Uh-huh. Van-e még valamilyen tulajdonság az alapozóknak, ami mentén egyfajta alapozóról vagy egy döntésről tudunk beszélni?
Beszéltünk ugye a gipszes padlókról, de előtte még egy gondolat az alapozáshoz, hogy a higítás és nem higítás. Tehát, hogy itt viszont, hogyha nem úgy alapozunk, ahogy kell, tehát mondjuk meghigítjuk jól ezt a kiegyenlít, ezt az alapozót, és gyorsan lealapozzuk, mert sietni kell, akkor mindig el szoktam mondani, hogy a reklamációkkal is foglalkozom, hogy nagyon érdekes, hogy november van jelenleg, amikor ez a felvétel készül, ilyenkor nem nagyon szoktak fölhívni azzal, hogy gyertek ki, már valami gond van, mert nem terül a kiegyenlítő, vagy túl gyorsan szárad.
Inkább a melegebb időszakban történik.
Abszolút, ez nyáron. Mm. És nyáron se szólnak azért, hogy mondjuk lemosta az eső homlokzati színvakolatot, tehát ezek mindig...
Tehát vannak ilyen évszakra jelentő problémák.
Igen, tehát hogyha nagyon szív az ajzat, nagyon pici a páratartalom, nagyon alacsony a páratartalom és meleg van, ezek mind olyan körülmények, amik, hogyha az ajzatunk nem jól van lealapozva, mert ugye miért alapozunk, nem azért, hogy portalanítsunk, hanem egy tiszta felületet alapozunk le, azért, hogy pórus zárjunk az ajzaton. Magyarul az ajzat már ne legyen szívóképes, a szívóképességét vagy nullára, vagy a legminimálisabbra csökkentsük. Ezáltal a kiegyenlítőnk az terülőképes marad rajta, mert az alapozás nem elégséges, magyarul túl keveset alapoz, mint az elment arra lefelé, akkor azt fogjuk érzékelni, hogy egyes keverések, mire jövünk a következővel, már a kettő nem tud összeterülni, mert abból a nedvességet az ajzat úgymond elrántja lefelé. Igen. Nem lesz szép az öntés. Ha jó az alapozás, akkor nincsenek ilyen problémák. A másik ilyen probléma...
A jó az alapozás, az először azzal indítottál, hogy milyen arányban, ráadásul volt, ahol két rétegkel, és az meg más arányban.
Hogy telítettségig alapozunk. Hát, hogy az legyen, hogy lássam azt, hogy már nehezen szárad, már, hogy vannak még egy picit tócsásabb felületek, akkor az már egy jó alapozás lesz.
De azt jelenti, hogy mindenhová jutott
így meg van, felületek. Így van, tehát egy telítettségig alapozzunk. Vannak olyan kollégák, akik például egy primergés alapozást mondjuk egy teljesen átlagos esztéken úgy csinálnak, hogy csinálnak egy 1:1-es higítást, és egyszerűen egy nagyobb mennyiséget kijöntenek az arzatra, és egy partfissal szétterítik a felületen, és amennyit be kell szívjon, annyit beszív, és onnantól
megadják a módját.
Igen, tehát hogy azzal ilyen gondok nem lesznek, mert ugye a másik probléma az a lukacsosodás, amikor ugye folyamatosan durrak kifelé az arzat kiegyenlítő, és sajnos sokan azért nyúlnak a tüskés hengerhez a kiegyenlítésnél, hogy ez azért van, hogy a buborékokat eltüntesse. Nem, hogyha az ajzat alapozási hibájából jönnek ezek a buborékok, már szív még az ajzat, akkor folyamatosan ugye jön ki a levegő, fújja föl a kiegyenlítőt, lesznek ilyen kis bubik, és ezek mindig fölfújódnak, kidurranak. És amíg az ajzat kiegyenlítő nem húzott meg, addig ez szépen ki tud feszülni. Szóval egyszer csak a kiegyenlítő elkezd száradni, akkor a bubi már úgy durran ki, hogy lesz egy páter, és ezek lukas.
És ez alapozással, tehát a megfelelő alapozással ezt el lehet kerülni.
Abszolút. Tehát ez teljesen kiküszöbölhető. És erre megint csak azt mondhatnánk, hogy akkor itt is az, hogy milyen burkolat kerül rá, mert ez egy gáslapos burkolásnál úgymond igazából nem számít, mert a ragasztó meg a lap el fogja vinni. De ha mondjuk egy 2 mm vastag tekercses PVC padlót szeretnénk leragasztani, akkor ott ez már egy hiba, ami nem megengedett. A másik ilyen hiba, ami pont egy ilyen burkolatnál nem megengedett, az a második hiba jelenség, tehát ugye a nem jó alapozásnál az első és legkézenfekvőbb hiba az, hogy nem tudom szépen összehúzni az egyes öntéseket, mert nem ugyanaz az állaga a két anyagnak, mert az egyik megszárad. A kettes számú hiba az, hogy kilukacsosodhat, a hármas számú hiba az pedig az, hogy olyan lesz a felületen, mint a varangyos békának a bőre, vagy mint a krokodil bőre. Azokkal? Ez szintén az, hogy ott szív még nagyon az aljzaton. Uh-huh. És ez előfordulhat foltszerűen egyébként, és ennek mindig ez a velejárója, hogy ott, ahol ilyen ragyás lesz a felület, ott jellemzően sötétebbek maradnak a foltok. Tehát cementes anyagok jellemzői, hogy amikor gyorsan megy el a nedvesség, akkor sötétebb marad örökre az az anyag, olyan, mintha ott nedves lenne. De a nedvesség tartalom az ugyanaz. Ez megint csak olyan, hogy ha hideg burkolunk, akkor ettől még nem dől össze a világ. De érdekes, meleg burkolatnál ez nagyon sokat számít.
Én mindig azt mondtuk, hogy a megfelelő fogadófelület kialakítása a burkolathoz, és az mindig az alapozást, az alapozás előtti javításokat esetleg, meg az aljzat kiegyenlítést jelentette. De most azt mondod, hogy már az aljzat kiegyenlítésnek is van egy előfeltétele, az pedig a fogadófelületnek a megfelelő nem lett szívását kell kialakítani alapozással, meg hát a tapadást, hogyha a szilárdítani
kell. Abszolút, igen.
Akkor most már átérhetünk a gipsz. Témára.
Igen, hát a gipszesről meg egyébként, nem tudom, hogy van-e rá külön esetleg egy kérdésed, vagy ami érdekel ezzel kapcsolatban.
Hát az egy másfajta anyag, ugye? Igen. Milyen problémák fakadnak ebből, és azt milyen munkával, vagy alapozással tudjuk megoldani? Tehát ezt szerintem röviden össze tudod foglalni, kis kompakt választ kérek szépen tőlem.
Jó, hát alapjába véve... meg kell kérdezni mindig a beépítő céget, aki ezt az anyagot beépítette. Beszéljünk egy öntelő gipszesztrikről, mert alapjában véve akkor ez egy fogadó felület, ami azt mondom, hogy viszonylag népszerű, és azért sokat találkozunk vele. Nagyon érdekes, hogy ezt főleg melegburkolók tanulták így, mert talán többet találkoztak gipszes padlókkal régebben, most már az idegburkolókra is igaz, tehát teljesen kiegyenlítődött ez a dolog. De régen ezt mindig úgy magyarázták el, vagy úgy tanították, hogy a gipsz esztriket, azt vissza kell csiszolni a kérgét, hogy lássuk az adalékanyagot, az a szemcséket benne. És ez manapság nem mindig így van. A gyártók mondják meg, és vannak olyan gyártók, akik azt mondják, hogy ezt nem kell megcsinálni, mert egyébként teljesen jó a portképessége ennek az esztriknek. Tehát ezt mindenféleképpen a gyártót kell megkeresni.
Én muszáj megszakítsanak, tehát hogyha valamilyen burkoló vagyok, és elmegyek burkolni egy ilyen esztriket, akkor, amit nem én kiviteleztem, akkor én nekem vissza kell nyúlnom a gyártóhoz?
Igen. Uh-huh. Tehát azt meg kéne tudni, hogy ez milyen esztrik, ki a gyártója, mi a típusa, mit ajánlanak előkészítésben. Mert nem mindegy, hogy ez a gipszesztrik vissza kell lecsiszolni, akkor most kinyitom a pórusait, sokkal szívóképesebb lesz, egészen más alapozás kell hozzá. És itt azt mondom, hogy ha ilyen van, ez ritkán van, akkor inkább kérjék a segítséget, és akkor együtt megnézzük, akár csinálunk egy alapozási próbát is.
Most mi van ritkán?
Gipszesztrik.
De az előbb azt mondtad, hogy egy gyakrabban.
Nem. Nem így mondtam, nem azt mondtam, hogy ez most
nőtt. Most már a hidegburkolók is egyre inkább találkoznak ilyen esztrikkel.
Igen.
De egyébként ezen belül nem túl sűrű.
Igen, az egyre gyakrabban az érdekes egyébként, mert pár évre visszamegyünk, nem túl koránra, csak egy 3-4-5 év. Én sokkal több gipszesztrikkel találkoztam ki az építkezésekkel, mint mondjuk manapság. De azért még bőven vannak.
Tehát azt jól értem, hogy csak próbálok rendbe rakni, szeretem megérteni, amit beszélnek hozzám, hogy lehet, hogy a gipsz esztrik alkalmazása az most mégis valamilyen csökkenő tendenciát mutat, viszont abban növekedés van, hogy most már nem csak meleg burkolók találkoznak vele, hanem már a hideg burkolók is találkoznak.
Abszolút, igen, így van.
És akkor most ezt mondta, értem.
De ugyanúgy jelen van az életünkben, tehát hogy kell találkozunk vele. Csak olyan recept nincs, amit így kiakasztunk a szögre, és ez mindig alkalmazható. Tehát itt általánosan az szokott lenni, hogy például az, hogy milyen alapozót válasszunk rá, én itt a primer G-t azt mondom, hogy kizárnám, és azt mondanám, hogy a legelső alapozó, amihez nyúlhatunk mondjuk egy gipszesztrik esetén, az Ecoprint T, de ahhoz nekünk is látni kell a felületet, hogy ezt meg tudjuk beszélni a kivitelezővel, hogy mondjuk két rétegben, ha alapozol, akkor mennyibe hígítsd meg az elsőt, és milyen legyen a második.
ez mindenféleképpen úgy történik, ha jól értem, hogy nyújj vissza, ha tudsz a gyártóhoz, tudjanak minél többet, és ha MAPEI-el dolgozol, keresnek a MAPEI műszaki osztály alkalmazás technikusait, és együtt nézzük meg, hogy mit mondott a gyártó, milyen ez az ösztrih, és keressük meg a megfelelő
alapozót. Mostanában általában az jön ki, hogy nem kell ösztrihhez nyúlni, és nem kell csiszolni sem, és az úgy megfelelő és jó. De az alapozást meg kell ejteni. Ez egy meleg burkolatnál egyszerű feladat, de egy hideg burkolatnál sokkal-sokkal nehezebb.
És ennek mi az oka?
Az oka az az, hogy ha hajzat kiegyenlítünk mondjuk erre, akkor általában, hogyha a hideg burkolat, akkor mindenféleképpen én személy szerint csak cementes hajzat kiegyenlítőben gondolkodom, és abban merek gondolkodni, ugyanis a gipsz és a cement az nem szereti egymást. És idegburkolatnál tud ez problémát okozni. Szerintem nagyon sok kivitelező találkozott ilyennel, hogy mondjuk elkészült egy gipszes hajzatkiegyenlítés, vagy lealapozták, vagy nem. Ha lealapozták, akkor sem biztos, hogy elégségesen, és tönkrement a ragasztási felületen maga a burkolatnak a ragasztása, és felkopogott. Ha gipszes az hajzatunk, és arra szeretnénk mondjuk ragasztani egy padlólapot, kiegyenlítés nélkül, akkor egy olyan alapozásban kell gondolkodni, ami egy elválasztó alapozás. Tehát ott már nem elég a szívóképességet csökkenteni, hanem egy réteget kell alapoznunk, ami kimondottan fizikálisan elválasztja a kettő anyagot egymástól, és onnantól kezdve egyébként működik együtt, gipszes és cementes. Van erre egy Ecoprim T plusz is jó lehet, hogyha az alkalmas, ha nem, akkor epoxi gyantákat szoktunk javasolni, és én azt mondom, hogy kiindulásban mindig egy epoxi alapozásba kell gondolkodni gipszesztriknél, ez nem azt jelenti, hogy csak az lesz jó, azzal valószínű, hogy nem nyúlunk mellé.
De amivel leginkább nem nyúlnak mellé a partnerek, az az, hogy a gyártót és a MAPEI-t. Ezt nagyon szeretem, mert mostanában egyre többször fölmerül, hogy a csapatban való átgondolása egy-egy megoldásnak az mindig biztonságos megoldáshoz vezet végül, és hogy ez most úgy érzékelem, hogy ennél a jelenségnél nagyon javasolt.
Javasolt mindenféleképpen, mert lehet, hogy valaki régről egy másik ismeretet hordoz magába, és valószínűleg azzal se teszi tönkre, de lehet, hogy amiatt, mert ő gondolt valamit.
Tehát például lecsiszolja le, egy másfajta alapozó
kell. Lehet, hogy már okoz, és már más alapozó kell rá, és sokkal több pénzt kell beletenni, ebbe az egészben. Igen.
Van még valamilyen téma benned, amit felhoznál, vagy pedig így most kimerítettük egyelőre az alapozók?
Én remélem, hogy beszéltünk mindenről.
Sok mindenről beszéltünk, igen. Köszönöm szépen, hogy
itt voltál. Köszönöm mindenkinek.
Minden kivitelezőnek jó munkát, sziasztok!
Sziasztok!